A Kőszikla gyülekezetben ilyen több részes anyákapák napja van. A múlt héten a tanítás, a prédikáció az anyákról szólt, vagy a nőkről szólt. Tomi segített abban, hogy hogyan lehetünk, vagy lehettek jó anyák, vagy hogy a nőként hogy lehet jól élni az életet. Én ma szeretném azzal folytatni, egy rövid kis üzenetet szeretnék elmondani, és inkább az apukákat célozzuk be ma, illetve a nagypapákat, vagy a leendő apukákat. Egy ilyen eszközt szeretnék adni, hogy hogyan lehetsz jobb apuka, vagy hogyan tudsz fölkészülni az apai szerepre, vagy az apai feladatra. Úgyhogy kedves apukák, figyeljetek, aki itt anyuka vagy nő, az nem azt jelenti, hogy nem kell figyelni, vagy nem kell mindig bögdösni a melletted lévőt, hogy neked szól, hanem mindenkinek szól, mindenki tanulhat belőle, ugyanis a Bibliában nincsenek olyan részek, ami csak valakinek szólna, minden szól mindenkinek, tehát akár férfiak vagyunk, akár nők vagyunk, természetesen az üzenet az fontos. Nos, úgy látom, hogy mindenki megkapta az ajándékot, talán helyet is tudtok foglalni. Peti, nem akartok leülni? Vannak itt helyek, nyugodtan. Nos, akkor belevágok. Tehát az apukáknak egy fontos üzenet. Azt mondja a Biblia, hogy ti apák, ne ingerejétek a gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Szóval van egy fontos apai küldetés, hogy nevelni a gyereket, és mit jelent az, hogy jól neveljük a gyereket, hogy tényleg a gyerekeink, a fiaink, a lányaink azok érett, egészséges emberek legyenek. Szeretnék mutatni nektek egy képet egy sportolóról. Őt úgy hívják, hogy Derek Redmond. Lehet, hogy valaki, aki nagyon szereti az atlétikát, hallott már róla. Ő már nem aktív sportoló. Azt tudjuk róla, hogy 1991-ben ő az atlétikában 400 méteren világbajnok volt. Azt is tudjuk róla, hogy 1987-ben szintén világbajnoki ezüstöt is szerzett, és 1992-ben ott volt a barcelonai olimpián. És mindenki azt mondta a 400 méteres döntő előtt, ugyanis ő bejutott a döntőbe, hogy az egyik nagy esélyes, hogy ő fogja megnyerni a Barcelona olimpián ezt a számot. A sajtó is sokat foglalkozott ezzel, ő egyébként Angliából, tehát Nagy-Britanniának a versenyzője volt, és amikor odálltak a startvonalhoz a versenyzők, többek között ő is ott volt, és eldördült a startpisztoly, akkor azt írták róla meg, ha valaki esetleg látta akkor, hogy ő nagyon jó startot vett, és nagyon jó haladt előre, egyből az érre tudott törni. De közben valahogy rosszul lépett, és megrecsent a bokája, és iszonyatos fájdalmat érzett a lábába, és kicsit így meg is botlott, és persze többiek azonnal elmentek mellette, és szinte összeesett, annyira fájt a lába, nem tudott tovább menni. És ebbe a kín szenvedésbe ott a pályának a közepén, hogy menni akart volna, meg akarta nyelni, de annyira fájt a bokája, hogy nem tudott tovább haladni, megállt egy pillanatra, és próbálta vonszolni magát, és oldalról a pályának a széléről berohant egy ember, és ez az ember, akit itt láttok, oda ment mellé, a Dereknek a kezét a vállára tette, és próbálta segíteni. Ugyanis Derek azt mondta, hogy mindenképpen be akarok menni a célba, mindenképpen bejutok a célba, ha utolsóként, akkor is. És ez a valaki, aki ott van mellette, ez így a vál vetve egymás mellett így próbálták vonszolni egymást, és segített neki, hogy beérjen a célba. Igaz, hogy a döntőbe ő lett az utolsó, tehát a többiek már régen beértek. Nem lett a barcelonai olimpián olimpiai bajnok, de beért a célba. Tudjátok, ki az az ember, aki ott van mellette, és besegítette a célba? Úgy hívják őt, hogy Jim Redmond. Ő az édesapja. Akkoriban nagyon sokat cikkeztek az újságok ezzel kapcsolatban. Amikor látták a nézők a stadionba ezt az egészet, először nagy csönd volt, és nem tudták, hogy most mi lesz. Amikor odament az édesapja, és segített neki, természetesen a legtöbb embernek nem volt fogalma arról, nem tudták, hogy ki ez az ember, de amikor lépésről lépésre segítette a fiát, és beértek a célba, akkor már igazán azt írták az újságok, hogy nem az olimpiai bajnokot tapsolták, aki megnyerte az olimpiát, hanem őket. Ma, amit szeretnék elmondani nektek, kedves apukák, vagy leendő apukák, vagy nagypapák, az egy fontos üzenet, mégpedig az, hogy a fiainknak, a gyerekeinknek, a lányainknak óriási szükség van az édesapjukra. És nagyon fontos az, hogy ne a lelátóról nézzük, hogy ne csak távolról nézzük őket. Néha ennek is megvan az ideje, hogy távol vagyunk és figyeljük őket, de néha ott van az idő, amikor oda kell rohanni melléjük, mert baj van, és egyszerűen segíteni kell nekik, hogy bejussanak a célba. Látjátok, itt már nem egy tinédzser srácról van szó, hanem egy érett emberről, aki rengeteg sikert átélt már, rengeteg kudarcot, és egy érett emberről van szó, mégis szüksége volt az édesapja bátorítására és az édesapjának a szeretetére. És ez így van minden gyerekkel, hogy amíg él az édesapja, addig szüksége van arra, hogy az apja segítse és bátorítsa és támogassa őt. Mert enélkül, az apai bátorítás és segítség nélkül sokkal gyengébbek vagyunk. Szóval néhány fontos dolog az édesapáknak. Legyél hiteles apa. Egy kutatás azt mutatta be, hogy keresztények között fölmérték, hogy a gyerekek, tinédzserkorú gyerekekig, tehát így kisebbektől a tinédzserkorú gyerekekig, mennyire vannak megelégedve az apjukkal, és többek között volt egy olyan kérdés, hogy mennyire tapasztalod az, hogy az apukád beismeri a hibáit. És a megkérdezettek 37%-a azt mondta, vagy azt nyilatkozta a gyerekeknek, hogy ő még soha nem tapasztalta azt, hogy az apja beismerte volna, hogy valamit nem jól csinál. Ez tényleg így van, ennyire jók vagyunk? Vagy pedig ennyire nem szeretjük beismerni, hogy néha elrontunk valamit. Egyébként biztos, hogy elrontunk dolgokat, tehát nem vagyunk tökéletesek, annak ellenére nagyon fontos a feladatunk, mint édesapáknak, de biztos, hogy nem vagyunk tökéletesek. De mindenképpen fontos látnunk azt, hogy a gyerekeink azok sokkal inkább figyelnek bennünket, és azt csinálják, amit mi teszünk, és kevésbé arra reagálnak, hogy mit mondunk nekik. Persze arra is, de a százalékos arányban sokkal inkább utánoznak bennünket. És ha megtanulják azt, hogy mondjuk a hibákat nem kell beismerni, akkor gyerekeink is olyanok lesznek, hogy soha nem fogják beismerni a hibáikat. Mert apa is így csinálta. Hoztam egy filmet, szeretném, hogyha megnéznétek ezt a rövid kis filmet. Ez talán abban segít humoros formában, hogy jobban értékeljük azt, hogy amit teszünk, amit mondunk, vagy ahogy viselkedünk, az mind-mind egy minta arra, hogy a gyerekeink mit fognak csinálni, és utánozni fognak bennünket. Szóval nézzük meg ezt a filmet. Szóval amit a gyerekek látnak, azt a gyerekek csinálni fogják előbb-utóbb. És amit tőled meg tőlem látnak, az is egy minta, és utánozni fogják. A kérdés az mindig az, hogy ezek jó minták, vagy pedig rossz minták. És mivel ez így működik, fogjuk fel a jó oldaláról a dolgokat, és bátorítson bennünket az, hogy ha mi jól csinálunk valamit, próbáljuk normálisan élni az életünket, vagy Istenre figyelve, vagy olyan tiszta és céltudatos életet élünk, amin Isten áldása van, akkor a gyerekeink azt mondják, hogy én szeretnék olyan lenni, mint az apa. Szeretnék olyan életet élni, mint az anya. Szeretnék egy ilyen családot, mint amilyen a miénk volt. Ha viszont rossz a minta, akkor menekülni fognak ebből, és azt mondják, hogy ilyet soha, ilyet nem akarok, és lehet, hogy mégis utánozni fogják majd később, mert nem tudják, hogy mi a jó, és mégis azt követik, ami alapvetően a rossz minta volt. Nos, tehát, kedves apukák, hajrá, magamnak is mondom, nektek is, minden, amit csinálunk, azzal mintát adunk, és adjunk jó mintákat a gyerekeinknek. Hogyan lehet jó mintákat adni? Szeretnék két példát mondani. Akik itt vagytok, valamilyen szinten jártok gyülekezetbe, vagy sokan azt mondják, hogy elkötelezett keresztények vagytok, vannak, akik azt mondják, hogy csak ilyen érdeklődő keresők vagytok itt. De hadd mondjam azt, hogy a keresztény élet, meg a nem keresztény élet között, aki nagyon sokat ingázik, mint szülő, akkor a gyerekeit is nagyon meg tudja téveszteni. Vannak emberek, akik ilyen nagyon vallásos módon gondolkodnak, ezt most negatív értelemben mondom, a vallásoskodást, ami azt jelenti, hogy ha Istenről van szó, mit tudom, Bibliáról van szó, gyülekezetről van szó, valami szent dologról van szó, akkor nagyon komolyan vesszük, aztán kilépünk ebből a szent dolgokból, és éljük hétköznap az életet, és hétköznap meg csalunk, lopunk, hazudunk, mert az más kérdés, meg kell élni valamiből. Amikor ilyen vallásoskodás van az életben, akkor a gyerekek megzavarodnak, és nem tudják, hogy ez most hogy kell érteni, hogy itt nagyon becsületesnek kell lenni, itt meg nem kell annyira becsületesnek lenni. Itt mindig igazat kell mondani, itt nem kell mindig igazat mondani. És a gyerekek nem tudják azt, hogy mi van ilyenkor, tehát hogy hol vannak a határok. Hadd mondjak példákat. például egy keresztény ember, aki elkötelezett keresztény, azt mondja, volt az előbb egy gyűjtés, és azt mondja, hogy Istennek oda kell adni a bevételeink kis százalékát, fontos, hogy az Isten munkáját támogassam. És az oké. És mondjuk tanítod erre a gyereket, és az oké. De elmész a boltba, és mondjuk a pénztáros rosszul számol, és tudom, hogy 2000-rel többet ad vissza, vagy 5000-esel többet ad vissza, mint amennyit kellene. És ott van a gyereked melletted, és nem szólsz, és nem mondod neki azt, hogy adjuk vissza, mert hát tévedett a pénztáros néni, hanem elteszed, és azt mondod, hogy végre nyertünk egy 5000-est, és akkor elmehetünk valahová. Akkor a gyerek nem tudja, hogy most mi van. Valamikor nagyon becsületesnek kell lenni, valamikor meg nem kell szólni. Egyébként a gyerekeink nagyon figyelnek bennünket, mert múltkor észrevettem, itt vagy Rubi. Nem tudom, hogy lehet, hogy kiment. Szóval a fiammal együtt elmentünk vásárolni. A feleségem összeírt néhány dolgot, hogy mit kell megvenni, és megvettük azt a néhány dolgot, és amikor hazamentünk, én nem tudom pontosan, mi volt, de Marika kérdezte, hogy ez mennyibe került. És nekem halványra fogalma se volt, hogy mennyibe került, hát nem tudom, megvettük és kész, mert rajta volt a listán, és a fiam Rubi egyből mondta, hogy 625 forint volt. Értitek, hogy én nem figyelek erre oda, de ő azonnal figyelte, hogy minek mennyi az ára, és tudta és emlékezett rá. Sokszor a gyerekeink sokkal jobban odafigyelnek részletekre is, és nem lehet őket átvágni. És hogyha becsületesek vagyunk, akkor azt látja, hogy becsületesek vagyunk, ha meg csalunk, vagy átvágunk valakit, vagy nem úgy viselkedünk, ahogy kellene, akkor hát azt látják, hogy nem kell ezt annyira komolyan venni. Szintén ez a vallásoskodással kapcsolatban. Ha a gyülekezetből oda megy valaki hozzád és segítséget kér, akkor persze segíteni kell, mert segítsünk egymásnak, és ez tök jó, meg rendben van, és tényleg így helyes. De hogyha mondjuk a szomszédod megy át késő este és kér valamit, és nagy kényszerűségből segítesz neki, és utána dühöngsz, hogy mit képzel, meg éjszaka van, meg nem hagyjon békén, akkor a gyerek mit lát? Az egyik oldalon persze becsületesen segítünk és támogatunk mindenkit, meg szeretünk, a másik oldalon meg hagyjanak békén bennünket. Ugye értitek a kettősséget? Amikor a vallásosság az ilyen felszínes mászként van ott, és egyszerűen nem tud a gyerek tájékozódni, mert megzavarodik ebben a helyzetben. És ennek van egy másik oldala is, amikor pont az Istennel kapcsolatos dolgok, amit az Isten igéje mond, ami a gyülekezettel kapcsolatos, vagy a szent dolgokkal kapcsolatos, van, akik ezt nagyon lazán veszik, viszont a hétköznapi életben meg annyira komolyan vesznek mindent, és annyira céltudatosak. Ez a másik véglet. Hadd mondjak erre is példát. Vannak szülők, akik azt mondják, hogy a gyereknek tanulni kell, és egyre jobb jegyet kell szerezni, mert ha nem tanul, akkor nem fogják fölvenni az egyetemre vagy a főiskolára, nem lesz belőle semmi, tehát következetesen segítik őt, hogy tanuljon rendszeresen. Viszont nem figyelnek oda arra, hogy lelkileg mondjuk teljesen nullán van a gyerek, vagy mínuszban. És egyébként ez nem számít. Meg soha nem megkérdezik meg, hogy lelkileg hogy vagy fiam, vagy lányom, vagy miért vagy olyan szomorú. Azt megkérdezik, hogy miért kaptál kettest, vagy miért hármast, vagy miért nem ötöst, de az, hogy lelkileg mi van veled, az nem számít. Vagy egy másik példa, az ilyen elvilágiasodott gondolkodásmóddal kapcsolatban. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy a gyülekezetbe ideérünk pontosan, vagy nem, az teljesen mindegy. Bekapcsolódunk, amikor ideérünk. És mondjuk a gyerek nem akar időbe fölkelni, vagy nem akar időbe megérkezni, vagy húzza az időt, és mondjuk emiatt késünk el, és ez nem probléma. De hogyha mondjuk van egy színház jegyed, és a gyerek miatt nem jutsz oda a színházba időre, akkor meg kivered a balhét, mert milyen ciki az, hogy már szinte elkezdődik az előadás, és akkor pont a középen van jegyed, és át kell mászni mindenkin, és idegesít, hogy a gyerek miatt elkésel. Ugye értitek ezeket a kettősségeket, amikor arról van szó, hogy az egyik területen nagyon komolyan veszünk valamit, a másik területen meg nem veszünk annyira komolyan semmit. És hogyha így éljük az életünket, nem vagyunk becsületesek, nem vagyunk egyenesek, akkor ebben a helyzetben a gyerekek nem tudnak tájékozódni, és hát nagyon sok zavar keletkezhet. Legyen fontos számunkra az apai küldetés. Azért az apa és a gyereknevelés mostanában kezd külön válni. Sokszor úgy tűnik, hogy az apák kivonulnak a gyereknevelésből, és inkább az anyukáknak vagy a feleségeknek a dolga ez. Pedig alapvetően ez nem így van, de nagyon sokszor így élik meg. Nem tudom, hogy láttatok-e abból a filmsorozatból bármelyik részt is, mostanában a Spektrumon láttam, de más csatornákon is vetítették. Az a lényeg ennek a sorozatnak, hogy kiválasztanak nagycsaládos családokat, tehát ahol több gyerek van, és az anyukát megkérik, hogy fogadjon el egy meghívást, hogy néhány napra egy luxusszállodába vagy egy wellness hotelba elmehessen, kicsit pihenjen, úgyis sokat dolgozik, és közben az apukára rábízzák az 1-2-3 akárhány gyereket, hogy az a néhány nap alatt menedzselje a családnak az életét, főzzön, moson, takarítson és irányítsa a gyerekeket. Hát fantasztikus humoros dolgok jönnek ki ebből. Én egy-két részben láttam csak bele. Abban a részben az történt, hogy az anyuka boldogan elköszönt a családtól és elment pihenni. Az apuka az első nap reggel, mikor vinni kellett, azt hiszem 4 gyerek volt a családban, vinni kellett őket reggel az iskolába, meg óvodába, tehát szétszórni a gyerekeket a megfelelő helyre. Hát eleve elkéstek mindenhonnan, és amikor már minden gyereket bevitte az aktuális iskolába, volt a legkisebb, akit az óvodába kellett volna bevinni, és akkor jutott eszébe, hogy azt se tudja, hogy hol van az óvoda. És a gyerekétől kérdezte meg, hogy hova kell menni. És akkor a gyerek mondta, hogy hát az óvodába, óviba kell menni. De az hol van? Hát arra. És akkor össze-vissza keringtek a városba, és nem találták az óvodát, mert a férje azt se tudta, hogy a gyerek melyik óvodába jár. Ez mulatságos, de azért sokszor így van, hogyha nem figyelünk, ki sodródhatunk a családnak az életéből, és minden mással elfoglaljuk magunkat, csak pont az apai küldetésünk az hát valahogy csorbát fog szenvedni. És sokszor emiatt az apa és a gyereknek a kapcsolata problémássá válik, vagy nem is igazán értik egymást. Mivel ma ünnep van, meg egy kicsit humoros nap is, szóval hoztam még egy filmet. Ezt jól értsétek, ezt a filmet, az a címe, hogy Hiába okos a gyerek, a hülye az apja. Itt most nem rólatok van szó, nem rólam, a jelenlévők azok teljesen kivételek, viszont szerintem a film önmagáért beszél, amikor az apa abszolút tájékozatlan. Szóval hajrá, van mit behozni, igaz? Szintén egy filmrészlet, nem emlékszem a film címére, arról szólt a film, hogy egy családban az apa és az anya kapcsolata teljesen elromlott. Elég sokat veszekedtek, és a válás szélére sodródott ez a család. De főleg az apa nagyon hangoztatta azt, hogy a gyerekeknek ebből semmit nem szabad észrevenni. A gyerekek előtt nem veszekedhetünk, a gyerekeknek nem mondhatunk semmit, tehát a gyerekek védett területen lesznek. És hát próbálták is betartani, és persze ez azért nem olyan könnyű, mert a gyerekek azért tudnak mindenről, amit úgy gondolunk, hogy nem tudják, azt is tudják. És a filmnek az egyik jelenetében az történt, hogy amikor lefektették a gyerekeket a szülők, akkor a konyhába ment a nagy veszekedés, és újra összekaptak valamin, és hát egyre nagyobb lett a hangzavar, mondták egymásnak, hogy te ilyen, és te olyan, és stb. Stb. És közben a kisfiú nem tudott elaludni, és fölkelt, és odaállt a konyha ajtóba, hogy a nappal és a konyha ajtó között ott állt, és figyelte a szülőket, hogy veszekednek. És ahogy az anyukája meglátta, azt egyből próbálta a férjét csillapítani, aki háttal volt a gyereknek, tehát ő nem vette észre, hogy legyél már csődben, meg neki abálja. A férj meg még jobban mondta, és még jobban mondta, és egyszer csak úgy hátranézett, és azt látta, hogy a kisrác ott sír az ajtóba. És úgy pillanatra meglepődött, és odament a gyerekhez, és jaj, kicsikén, nem tudtál aludni, biztos rosszat álmodtál, segítek neked, visszamegyünk az ágyba. Értitek, hogy ebben a helyzetben, hogy veszekednek, a gyerek végignéz mindent, és akkor az apa, jaj, biztos rosszat álmodott a gyerek. Hát nem rosszat álmodott a gyerek, hanem veszekedés van. Ezek problémák azért, és a Biblia azt mondja, hogy ti apák, ne ingereljétek a gyerekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Mit jelent ezt magyarul? Tehát hogyan lehet nevelni a gyereket? Én abszolút nem értek az állatokhoz, igazán soha nem voltak állataim, de olvastam egy könyvben, hogy egy farmert, aki ilyen nagy állattenyésztéssel foglalkozik, megkérdezték, hogy mi a legjobb az állatoknak, az, amikor egy ilyen karámban vagy olban nevelik az állatokat és ellátják mindennel, vagy az, amikor kiengedik egy ilyen nagy sík területre és az állatok legelhetnek szabadon, bármennyit tehetnek, bármennyit mozoghatnak, vagy pedig az, amikor egy ilyen bekerített mezőn legelésznek az állatok. És azt mondta ez a farmer, hogy amikor a karámban vannak az állatok, akkor nagyon védett helyen vannak, és biztosítva lehet nekik minden. Lehet őket táplálni, ellátni mindennel, tehát számukra az egy védett környezet, és aránylag gyorsan tudnak növekedni, de azt mondta a farmer, hogy nem tanulják meg az önállóságot, mert mindent a szájukba tesznek, tulajdonképpen kiszolgálják mindennel. Ezért ez nem igazán jó megoldás, hogy mindig a karámban legyenek az állatok. Azt mondja, hogyha kiengedik őket egy nagy mezőre, ahol bármerre mehetnek és legelészhetnek és szaladgálhatnak, vagy sétálhatnak, vagy nem tudom, lépegethetnek bármerre, az azért veszélyes, mert igaz, hogy megtanulják az önállóságot, igaz, hogy szabadságban élnek, De az állatok általában nem sokat gondolkodnak, és nagyon elkuborolnak, vadállatok elrabolják őket, vagy leesik valami meredek részen, vagy vízbe esik, minden baj van, és azt mondta, hogy ha így kiengedik nagyon szabadjára az állatokat, akkor általában az eredménye, hogy nagyon nagy lesz a veszteség. Hát mi a jó megoldás? Ő azt mondta, hogy a legjobb megoldás az, hogy valameddig a karámba kell nevelni az állatokat, és utána ki kell engedni, de csak egy olyan területre, ami körbe van kerítve. És a körbekerített területen nagyon szabadok lehetnek, és sétálhatnak, legerészhetnek, és éljék az életüket, és megtanulják az önállóságot, de ez a bekerített terület egy óriási védelmet jelent a számukra. Hát én nem vagyok állatszakértő, de ahogy így elgondolkoztam ezen, szerintem logikailag teljesen rendben van, nem? Ugye, hogy így van. Ez a legjobb. És amikor a gyerekeinkről beszélünk, hogy hogyan kell nevelni a gyerekeinket, akkor egy kicsit hasonló a helyzet. Vannak olyan szülők, akik szeretnek ilyen karám megoldásokat alkalmazni, hogy teljes kontroll a gyerek fölött. Mindenről tudni akarok, mindig ott akarok lenni, csak akkor mehetsz, csak akkor csinálsz valamit, ha én tudok róla. Ilyen teljes kontroll alatt vannak a gyerekek. És amíg kicsik a gyerekek, addig ez nagyon rendben van. Csak amikor már 10 évesek lesznek, meg 20 évesek lesznek a gyerekek, és folyamatosan egy ilyen teljes kontroll van, akkor ennek tudjátok, mi lesz a következménye? Nem tanulják meg az önállóságot, és ebből lázadni fognak, és menekülni akarnak ebből a helyzetből. És mivel lázad és menekülni akar ebből a helyzetből, előbb-utóbb ki is fog menekülni, és ennek az lesz a következménye, hogy utána akkor át fog esni, amit ő nem is gondol, mert nem tanulta meg az önállóságot. Fogalma sincs, hogy kell önállóan élni. Úgyhogy kedves apukák vagy anyukák, akik úgy gondoljátok, hogy iszonyatos erős kontroll kell, én azt mondom, hogy nem biztos, hogy ez a jó megoldás, vagy nem mindig ez a jó megoldás. Aztán vannak azok az anyukák vagy apukák, akik úgy gondolják, hogy ez a mai liberális gondolkodásmód alapján a gyerek azt csinál, amit akar, oda megy, ahova akar, hát végül is ne kontrolláljuk a gyereket, ne zavarjuk őt a személyiség fejlődésében, majd ő eldönti, hogy mikor mi a jó és mi a rossz, és hadd menjen. Hát ennek az a következmény, hogy hadd menjen, csak az ilyen gyerekek, akik így hadd menjenek és bármit csinálhatnak, általában pont ezek lesznek a személyiségzavaros gyerekek, ugyanis egyszerűen bizonytalanok, és nem tudják, hogy mik a határok, nem tudják, hogy merre szabad menni és merre nem, és rengeteg hibát fognak elkövetni. És elkóborolnak, és ugyanúgy, mint az állatok. Ez a nagy szabadság, ez a nagy liberális gondolkodásmód, ez nem vezet sehová. Mi a megfelelő, vagy mi a normális gondolkodásmód? Amikor megvan az ideje a kontrollnak, megvan az ideje a szabadságnak, de bizonyos keretek között. És hogyha ezeket a kereteket meg tudjuk fogalmazni, ez mindig segít a gyerekeknek is, meg a felnőtteknek is. Egyetlen egy példát hadd mondjak nektek, ez évekkel ezelőtt történt. Egy tinédzser lányról szól, szerintem 15-16 éves lehetett ez a kedves lány. Az egész család járt egy gyülekezetbe, tehát egy keresztény családról van szó, és ez a tizenéves lány egy idő után nem jött a szülőkkel. Elteltek hetek, vagy majdnem több mint egy hónap, és soha nem láttam őt. És megkérdeztem a szülőktől, hogy mi van ezzel a lányjal. Tehát, hogy mi van a lányotokkal, miért nem jön. És annyit mondtak csak, hogy hát most olyan időszaka van, amikor más barátokat is akar keresni, és más kapcsolatai is vannak, meg máshol is tölti az idejét, és különben is nincs kedve a gyülekezetbe jönni, és mi nem akarjuk erőltetni. Hát oké, ezt megértem, meg intelligens ember vagyok, ezt elfogadom, de amikor azt mondja egy szülő, hogy ez a helyzet, akkor mindig van mögötte valami, lehet, hogy ő nem tudja, de mindig lenni kell mögötte valaminek. És aztán néhány héttel később találkoztam ezzel a lányjal, és megkérdeztem tőle, hogy vagy. Azt mondta, hogy rosszul. Kérdeztem tőle, hogy miért nem jössz a gyülekezetbe, régen láttalak. Hát ő nem akar erről beszélni. Aztán mégis beszélgettünk egy kicsit, és elmondta azt, hogy a tinédzser korban nagyon sok minden rázódult. A barátok, a haverok, a különböző új dolgok, ami nagyon érdekes volt a számára, és az osztálytársaival rengeteg dolgot megcsinálta, kipróbálta a füves cigit, hát a normális cigit az pláne, kipróbálta az alkoholt, a csavargást, és sok mindent kipróbált, és azt mondta, hogy tudja, hogy egy csomó bűnt elkövetett, de úgy terheli ez az egész a lelkét, és nem tud ezzel mit kezdeni. És kérdeztem, hogy miért nem jössz gyülekezetbe. És azért nem megyek gyülekezetbe, mert bűnös vagyok, meg azért nem megyek gyülekezetbe, mert néha, amikor cigiztem, meg a havarokkal voltam, meg bizonyos helyzetekben, láttak olyan emberek, akik a gyülekezetbe járnak, és nem akarok oda menni, mert félek attól, hogy meg fognak ítélni engem. És amikor elmondta a lány ezeket a dolgokat, meg amit a szülők mondtak, a kettő között nem teljesen ugyanaz a kép, igaz? A szülő azt mondja, ha annyira szeretjük a gyereket, hogy nem erőltetjük. Tehát itt nem az a megoldás, hogy nem erőltetjük, hanem meg kell oldani egy problémát. Úgyhogy kedves apukák és kedves anyukák, amikor nevelni kell a gyerekeinket, ez egy bonyolult dolog. És én elsősorban magamról beszélek, tudom, hogy nem könnyű. És nincsenek olyan szabályok, hogy csak így 3 perc alatt megoldódnak dolgok, hanem folyamatosan egy küzdelem van. De ebben a küzdelemben Isten segít bennünket, és bátorít bennünket, és azt mondja a Biblia, hogy tehát ne ingereld a gyereket, hanem neveld. Segíts neki, hogy jól neveld tudjon. Ez nem azt jelenti, hogy jó maga viselete legyen csupán, hanem az, hogy egy értékes, egészséges ember legyen belőle. És tudjátok, azok az emberek, akik ilyen iszonyatos erős kontroll alatt tartják a gyerekeiket, azok nem nevelik, hanem börtönbe zárják, és innen ki akar szabadulni. Azok a szülők, akik meg ilyen nagyon liberálisan mindent megengednek a gyereknek, azok nem nevelik a gyereket, hanem ugyanúgy lázadóvá vagy bizonytalanná teszik a gyereket, aki nem tud tájékozódni az életben, és hibát hibára fog halmozni. Mit mond a Biblia? Hogy neveljétek a gyereket, vagyis befolyásoljátok jó irányba. És a szülőknek az egyik legnagyobb értéke, vagy legnagyobb eszköze a kezében, hogy befolyásolni tudsz más embereket. Én tudjátok, mit csinálok most? Befolyásollak benneteket. Minden prédikáció egy befolyásolás. Aki vezető bármilyen területen, az semmi más nem csinál, mint befolyásol másokat. Egy édesanyának a munkája semmi másról nem szól, mint befolyásolja a családját. Ha te lemondasz arról, hogy hatással legyél más emberekre, akkor tulajdonképpen semmit nem csinálsz, és elfelejtetted a küldetésedet. Ha viszont tisztában vagy ezzel, hogy hatással kell lenni másokra, és ebben pozitív hatással lehetsz másokra, akkor azt mondod, hogy ez a világon a legnagyobb érték. Ez a világ legjobb munkája, hogy pozitív hatással lehetek más emberekre. És ez milyen nagy érték. Szóval ne felejtsük ezt el. És befejezésül egy érdekes dolgot szeretnék mutatni nektek. Minden korban a gyerekek általában félnek bizonyos dolgoktól, vagy helyzetektől. Végeztek egy kutatást, az Egyesült Államokban végezték ezt a kutatást, de szerintem Európában is hasonló a helyzet. Körülbelül 11 néhány évvel ezelőtt az volt a kérdés, hogy mitől félnek legjobban a gyerekek. És ilyen válaszok jöttek, hogy a hangos zajok azok nagyon félelemkeltőek a kisgyerekeknek, vagy a sötét szoba, tehát amikor le kell fektetni a gyereket, és lekapcsolod a lámpát, és becsukod az ajtót, sokszor, hogy nem alszik el, akkor fél, és azt mondja, hogy valami fényre szükség van. Tehát a sötétséget nem szeretik. A magas helyek, ahol szédülhet, az egy bizonytalan helyzetet teremnek, és félelmet gerjesz benne. Veszélyes állatok, tehát amivel nem tud megbarátkozni, a veszélyes állatoktól nagyon félnek, és az idegen emberektől is nagyon sokszor megijednek a gyerekek. És 10-valahány évvel ezelőtt a top listában az első 5 a félelemkeltő helyzetekből ez jelentkezett a gyerekeknek. És az elmúlt években újra megcsinálták ezt a felmérést, és ez lett az eredménye. Ma a gyerekek leginkább attól félnek, hogy a szülők el fognak válni. A második helyen az, hogy rablótámadás éri őket, és ellopják az értékeiket. A harmadikként, hogy csúfolják, hogy meg fogják alázni őket. A negyedik, hogy erőszakos emberekkel fognak találkozni. És az ötödik pedig, hogy ők is rákos betegek lesznek, és ebbe belehalhatnak. Én amikor ezt a kutatást elolvastam, nagyon megdöbbentem ezen. Ekkora a különbség 10 év alatt? Ha tényleg így van, akkor iszonyatosan rossz irányba megy ez a világ, vagy valami nagyon nem jól működik, mert a gyerekeinknél a félelemnek a hatása, a félelem érzet az iszonyatos mértékben emelkedik. És hogyha tényleg így van, hogy a gyerekeink nagyon félnek, akkor az apáknak, vagy a szülőknek az egyik legfontosabb feladata az, hogy valami védelmet adj a gyerekeidnek, hogy ne féljenek. Mert az úgy nem normális, hogy a gyerek az fél, és félelemben éli az életét. És a szülő biztosíthatja azt a védelmet a gyereknek, hogy ne féljen, hogy valamilyen módon áldás legyen az életén. Azt mondja a Biblia a 121. Zsoltárban. Az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad. Jobb kezed felől, nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet, megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Ezt ígéri Isten. Vagyis amikor azt mondod, hogy én félek bármitől is, és elolvasod ezt az igét, akkor azt mondja üzeni neked Isten, hogy ne félj. Mert én ebben a helyzetben, amiben te most félsz, én ott vagyok melletted, ott vagyok a jobb kezed felől, akár éjszaka van, akár nappal van, vigyázok rád, és ki tudlak segíteni ebből a helyzetből. És ahogy a mennyei atya, a mindenható Isten ezt üzeni a felnőtteknek, vagy ezt üzeni az apáknak és az anyáknak, ugyanúgy a mi feladatunk az, hogy képviseljük ezt a gyerekeink felé, hogy mondjuk neki, hogy ne félj, mert veled vagyok, ne félj, mert biztosítalak téged, ne félj, mert Isten vigyáz ránk. És amikor azt tapasztalja a gyerek, hogy te nem félsz, mert az Istenben bízol, akkor ő sem fog félni, és azt mondja, hogy jó az Istenben bízni, meg jó az apába, meg az anyába bízni. Mert nem egy félelemkeltő helyzetbe kerülünk, hanem biztosítva van a nyugalmunk. Szóval ne féljünk. Még egy kutatási eredményt szeretnék elmondani nektek. Ezt börtönbe végezték. Olyan emberek között, akik valamilyen bűncselekményt követtek el. És a lényege az volt, hogy egy olyan cég, aki mindenféle ilyen képes lapokat gyártott, fölajánlott az egyik börtönnek, hogyha a börtön kifizeti a költségeiket, akkor ők biztosítják a raboknak, hogy a rabok folyamatosan írhassanak a családjuknak, barátaiknak ilyen képes lapot, ilyen üdvözléseket. És arra hivatkozott a képes lap gyártó cég, hogy ezzel tulajdonképpen a börtönben ülő emberek és a családtagok közötti kapcsolatot folyamatosan meg tartani, és ha kiszabadul az a valaki, akkor könnyebben visszailleszkedik a társadalomba. És végülis ez a börtön belement ebbe, és azt mondta, hogy rendben van, és folyamatosan mentek ezek a képes lap bizniszek, tehát a raboknak volt lehetősége arra, hogy küldjenek mindenféle üdvözleteket a családtagjaiknak. És küldtek névnapra, meg születésnapra, meg házassági évforduló, mindenre, barátoknak, szülőknek, ismerősöknek. Jól ment az üzlet. Eljött az anyák napja. Rengetegféle képes lapot vittek be a börtönbe, hogy az anyák napját lehetőséget adjanak, hogy a börtönlakók írjanak az anyukáknak. És rengeteg elfogyott. Szinte minden börtönlakó kért ebből a képeslapból, és küldte az anyák napi üdvözletet. És azt mondta a képeslap gyártó cég, hogy ez annyira jól megy, hogy apák napját is megrendezzük. És bejelentették a börtönbe, hogy néhány hónap múlva egy apák napi üdvözlési lehetőség lesz, hoznak rengeteg ilyen típusú képeslapot, és majd elküldhetik. És amikor bejöttek, és hozták a rengeteg apák napi képeslapot, akkor alig fogyott el belőle néhány. És nem értették, hogy miért. És aztán megkérdezték a börtön lakókat, hogy hát miért nem küldesz az apádnak? És ilyen válaszok voltak, hogy azt sem tudom, ki az apám. Vagy tudom, ki az apám, de utálom. Vagy azt sem tudom, hogy hol lakik az apám, hova küldjek neki képes lapot. Kiderült az, hogy a börtönben élő embereknek a nagy része vagy nem ismeri az apját, vagy ismeri, de utálja, vagy tud róla, de nem tud róla igazán konkrétumokat, és nem tudja még a címét sem, és semmi kapcsolata nincs vele. Ilyen emberek ülnek a börtönben. Ha ez tényleg így van, már pedig így van, akkor ez azt jelenti, hogy te, aki most itt vagy ebbe a terembe, és édesapa vagy, vagy édesanya vagy, és jó kapcsolatod van a gyerekeiddel, és szereted őket, és biztosítod őket, hogy ne féljenek, hogy te tudod nevelni őket, és akarsz hatással lenni rájuk, ez azt jelenti, hogy a legtöbbet tudod adni, amit egy ember tud adni a másik embernek. Ennél többet nem nagyon lehet. És amíg te tudod szeretni a gyerekeidet, nem vonulsz ki a családnak az életéből, vagy tudod nevelni, és hatással lenni rá, és ezt tudod szeretettel, elkötelezettséggel csinálni, akkor te a küldetésben vagy, és azt teszed, amit Isten rád bízott. Lehet, hogy azt mondod, hogy ez nagyon nehéz. És ez így van. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy sokszor fogalmunk sincs, hogy hogyan kell nevelni a gyereket. És ez így van. És sokszor nem tudom, hogy mit kell csinálni. De aztán alakulnak a dolgok. Szeretnék befejezésül egy igét átadni nektek. Azt mondja a Biblia, hogy ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. Ez sok mindenre érvényes, de most alkalmazzuk erre a helyzetre. Kedves apukák, anyukák, nagymamák, nagypapák, vagy lehendő apukák és anyukák, szóval mindenki, aki itt van abban a teremben, ne felejtsétek ezt el. Hogyha olyan helyzet előtt álltok, amikor azt, hogy nem tudom, mit kell csinálni, akkor mondd azt Istennek, hogy Uram, én ezt nem tudom, de ami nekem lehetetlen, amiben én nem tudok tovább lépni, az neked lehetséges. És hogyha a szülők bíznak az Istenbe, meg a nagyszülők bíznak az Istenbe, akkor tovább tud az Isten bennünket segíteni, és jó szülők leszünk, jó apukák és jó anyukák, és a gyerekeink úgy fognak emlékezni ránk, hogy de jó, hogy nekem XX van az apukám és az anyukám. Ugye ez jó dolog, mikor a gyerekeink ezt mondják. Hogy anya olyan jó, hogy te vagy az anya. Hogy apa olyan jó, hogy te vagy az apa. Ez a legnagyobb kitüntetés. És Isten ilyen módon akar kitüntetni bennünket, hogy jó apák és jó anyák legyünk. Szóval kedves Kőszikla gyülekezet, ma anyák napja van. Örüljünk annak, hogy vannak gyerekeink, meg apák napja is van, és kedves apukák, ti is örüljetek ennek. És használjuk ezt a lehetőséget. És én most ezért szeretnék imádkozni, hogy tényleg Isten vezessen ebben bennünket. És ha talán te is nehéz helyzetben vagy, vagy talán készülsz az apai vagy az anyai feladatokra, akkor kiálts Isten, hogy Uram segíts, mert akarok jó apa és jó anya lenni. És Isten ezt meghallgatja és válaszol. Mennyei Atyám, ezen a mai napon tényleg kérjük azt, hogy, vedd ki a szívünkből a félelmet is, vagy az aggodalmaskodást. Tudjuk, hogy olyan sok minden van ebben a világban, ami aggodalomra ad okot. Olyan sok minden van, ami bennünket is félelemmel tölt el. De Uram, nem ezekre akarunk nézni, hanem szeretnénk rád, és kérjünk mindenható Isten téged, az Úr Jézusnak a nevében, hogy áldj meg bennünket, hogy jó apák, jó anyák tudjunk lenni, hogy be tudjuk tölteni a küldetésünket. És Uram, azt szeretnénk, hogy a gyermekeink hosszú időn keresztül, amíg csak élnek, tudjanak emlékezni arra, hogy az apukájuk és az anyukájuk olyan emberek voltak, akik az Istenben bíztak. Olyan emberek voltak, akiket a mindenható Isten megáldott. Uram, szeretnénk ilyenek lenni. És így kérünk, hogy áldj meg most bennünket. Adj új erőt. Imádkozom azokért a szülőkért, akik talán elfáradtak. Talán pont egy krízisben vannak, vagy nehézségek vannak. Uram, kérlek, hogy áldj meg őket, és újítsd meg az erejüket, és adj bölcsességet. És imádkozom, Uram, a gyerekeinkért is. Akárhány évesek is, Uram. Kérlek, hogy a te védelmed alatt legyenek, hogy ne féljenek, hanem benned tudjanak bízni. Uram, kifejezzük azt, hogy szükségünk van rád. Szükségünk van a mennyei atyának a szeretetére, a mennyei atyának a vezetésére, és a mennyei atyának az áldására, Uram. Szóval rád van szükségünk, és kérünk, hogy így áld meg bennünket, és vezess bennünket. Jézusnak a nevében imádkozunk, Uram. Amen.